ellágyult az érzésektől. Ó, mon ami Hastings, mon ami Hastings! Meghajtottam a fejem, s ő, ahogy szoktam, elegen megölelt. Mon ami Hastings! Hátradőlt, s fejét félre biccentve szemügyre vett. Igen, mit sem változott. Ugyanaz az egyenes hát, széles váll, ugyanaz az ősz haj. Très distingué. Igen, előkelő. Jól tartja magát, barátom. Les femmes, a nők, még mindig kedvelik? Igen? De Poirot, próbáltam tiltakozni. Muszáj rögtön. Biztosíthatom, barátom, hogy ez próbakő. Ez a próbakő. Amikor fiatal lányok jönnek az emberhez, és kedves szóval szólnak hozzá, ó, de milyen kedvesen, az a vég. Szegény öreg, mondják magukban, kedvesnek kell lennünk hozzá, olyan borzasztó lehet neki. De maga Hastings, vous êtes encore jeune, maga még fiatal, maga előtt ott áll az élet. Ez az, vezérje meg a bajuszát, gyülessze ki a mellét. Igazán, már higgy el, különben nem is látszana olyan magabiztosnak. Elnevettem magam. Szörnyű alak maga, Poirot. Na és hogy van? Én? Kérdezte Poirot, s az arca elfintorodott. Én egy roncs vagyok. Rom, semmi más. Nem bírok járni. Megbénultam, meggörbültem. Hát Istennek táplálkozni még tudok, de különben úgy kell törődni velem, akár egy csecsemővel. Le kell fektetni, meg kell mosdatni. Fel kell öltöztetni, ám fel, tehát nem valami szórakoztató. De azért, bár a váz lassan összeroskad, a mag még épp. Úgy is van. A maga szíve a legjobb szív a világon. A szíve? Lehet, nem arról beszélek. Az agyat értem, mon cher, a magon. Az agyam az még kiválóan működik. Leszögeztem magamban, hogy Poirot szerénysége a régi. Jól érzi itt magát, tudakoltam. Poirot vállat vont. Megjárja. Persze nem a ricc, érti, nem bizony. A szoba, amit először kaptam, kicsi is volt, meg rosszul bútorozott. Átköltöztem ebbe, az ára ugyanaz. Na és a konyhájuk? Tipikus angol konyha, annak is a legpocsékabb. Kemény kárfiol, meg az angolok ugye úgy szeretik. A krumplit megfőzik, és vagy kemény marad, vagy szétmálik. A zöldségnek vízize van, víz, víz, víz. A sót és a borsot nem ismerik, kifejezően elhallgatott. Hát ez bizony rettenetes, mondtam. Én nem panaszkodom, mondta Poirot, és újra nekidurálta magát. Aztán ez az úgynevezett modernizálás. Fürdőszobák, csapok mindenütt, és milyen belőlük? Langyos víz, mon ami. A nap legtöbb órájában langyos víz. Na és a törőközők? Olyan silányak, olyan vékonyak. Hát bizony sok minden másképpen volt az előtt, mondtam eltűnődve. Eszembe jutott az a gőzfelhő, ami a valamikori Stiles egyetlen fürdőszobájának meleg vízcsapjából előtört. Abban a régi fürdőszobában hatalmas mahagónival burkolt kád terpeszkedett gőgösen a padló közepén. És eszembe jutottak a hatalmas fürdőlepedők, meg a gőzölgő, forró vízzel teli fényes részkannák, amelyek ott álltak minden egyes régi módi mosdótálban. De azért nem panaszkodom, ismételte Poirot. Én boldogan szenvedek a jó ügyért. Az ég szerelmére, Poirot, csak nem lát szükséget valamiben. A háború tönkretette a részvényeket, tudom. Poirot gyorsan megnyugtatott. Nem, nem, barátom. Igen, jó körülmények közt élek. Ezt is mondhatnám, gazdag vagyok. Nem a takarékoskodás hozott ide. Akkor minden rendben van, mondtam. Majd így folytattam. Azt hiszem, tudom, hogy mit érez. Az ember, ha öregszik, szeret visszatérni a múlthoz. Szeretni újra átérezni, amit régen érzett. Engem például egy kicsit elszomorít, hogy újra itt vagyok. És mégis száz meg száz régi érzés, gondolat ötlik fel bennem, pedig azt hittem, réges-rég elfeledkeztem már róluk. Lefogadom, hogy maga is így van vele.
Egyáltalán nem, egy cseppet se vagyok így vele.
Szép idők voltak, mondtam szomorúan.
Beszéljen csak a maga nevében, Hastings. ami engem illet, hajdani megérkezésem Stiles-Szent Mérybe fájdalmas és szomorú esemény volt. Menekültként jöttem, sebesültként, elűztek otthonomból és hazámból, kegyelem kenyéren kellett élnem egy idegen országban. Nem volt valami vidám dolog. Akkor még nem tudhattam, hogy Anglia a hazám lesz, ahol megtalálom a boldogságomat.
Erről elfeledkeztem, ismertem be.
Ahogy mondja, maga mindig a tulajdon érzelmeit tételezi fel másokról is. Hastings kapitány boldog? Akkor hát mindenki boldog.
Nem, dehogy, tiltakoztam.
Ráadásul ez sem igaz, folytatta Poirot. Visszatekint, ahogy maga mondja, és könyvszökik a szemébe. Ó, azok a szép idők, akkor még fiatal voltam. Pedig barátom maga egyáltalán nem volt olyan boldog, mint hiszi. Súlyosan megsebesült. Szinte furt magában a méreg, hogy nem alkalmas katonai szolgálatra. Kimondhatatlanul szenvedett abban a sivár szanatóriumban, és ha nem csal az emlékezetem, még komplikálta is az ügyet azzal, hogy egyszerre szeretett vele két nőbe.
Nevettem és elvörösödtem. Micsoda emlékező tehetsége van, Poirot.
Cse-cse-cse, szinte hallom, ahogy búsan felsóhajt is, mindenféle ostobaságokat fecseg arról a két ragyogó nőről.
Emlékszik, mit mondott akkor? Azt mondta, és egyik sem a magáé. Igaz? Sose bánja. Vigasztalódjék, barátom. Vadászunk mi még együtt, és akkor elhallgattam. Mert Poirot és én Franciaországban vadásztunk újra együtt, és ott ismerkedtem meg azzal az asszonnyal, aki... Barátom gyengéden megveregette a karomat.
Tudom, Hastings, tudom. Friss még a seb. Ne gyötörje magát, ne nézzen visszafelé. Előre tekintsen inkább.
Lemondóan legyintettem. Előre tekintsek? Mit láthatok ott?
Elvien, barátom. Munka vár ránk.
Munka? Hol?
Itt.
Rámeredtem.
Az imént azt kérdeztem, mi célból jöttem ide. Talán észre sem vetted, de akkor nem adtam meg a választ. Most megmondom. Azért vagyok itt, hogy leleplezzek egy gyilkost.
Még nagyobb megdöbbenéssel néztem rá. Egy pillanatig azt hittem, félrebeszél. Tréfál, ugye?
Eszem ágába sincs. Különben miért hivattam volna ide? A tagjaim ugyan hasznavehetetlenek, de az agyam még épp. Mindig az volt az elvem, emlékezzék csak. Dőj hátra és gondolkodj. Erre még képes vagyok. Tulajdonképpen ez az egyetlen dolog, amire képes vagyok. A hadjárat tevékeny részére pedig itt van az én kitűnő Hastings barátom.
Csak ugyan nem tréfál?
Persze, hogy nem. Vadászunk mi még együtt, Hastings.
Percekbe telt, míg megemésztettem magamban, hogy Poirot valóban komolyan beszél. Fantasztikusnak tűnt a kijelentése, de semmi okom nem volt rá, hogy kételkedjem a szavában. Elmosolyodott, és újra megszólalt.
Látom, elhiszi végre. Először azt hitte, elment az eszem, ugye?
Nem, dehogy is, mondtam sietve. Csak hát olyan valószínűtlenül hangzik épp ebben a házban.
Ó, úgy gondolja?
Persze. Még nem láttam mindenkit.
Kikkel találkozott?
A Lutralékkel, egy Norton nevű férfival, egész ártalmatlan fickónak látszik, aztán Boyd Carringtonnal, meg kell, hogy mondjam, nagyon megkedveltem. Poirot bólintott.
Nos, Hastings, azt hiszem, ugyanilyen hihetetlennek fogja tartani az állításomat, ha a többiekkel is megismerkedik.
Ki van még itt?
Franklinék, az orvos meg a felesége. Aztán a nővér, aki Mrs. Franklin tápolja, a maga lánya Judith, egy Allerton nevű férfi, ami a nő csábászféle, és a 31-néhány esztendős Miss Cole. Hadd mondjam meg, hogy mindjárt nagyon kedves emberek.
És az egyik közülük gyilkos?
Az egyik közülük gyilkos.
Tehát hogy, miért? Miből gondolja? Úgy kergették egymást az agyamban a kérdések, hogy meg se tudtam fogalmazni őket.
Hát csillapodjon, Hastings! Kezdjük az elején. Adja ide azt a kis dobozt az íróasztalról, legyen szíves.
Milyen?
És most a kulcsot? Úgy.
Kinyitotta az irattáskát, és egy csomó gépelt papírlapot, meg újságkivágást szedett elő.
Tanulmányozza át ezeket, Hastings, ha éppen van ráérő ideje. Az újság szemelvényekkel most ne törődjék. Beszámolok mindenféle tragédiákról, helyenként pontatlanok is, és sokszor szájban rágók. Hogy képet alkothasson magának az esetről, azt ajánlom, olvass el ezt a kivonatot, amelyet én készítettem.
A eset, Etherington. Leonard Etherington. Rossz szokások, kábítószer, ital, különös, szadista jellem. Felesége fiatal, csinos, boldogtalan vele. Etherington meghal, valószínűleg ételmérgezéstől. Orvos elégedetlen, boncolás kideríti, hogy a halál oka arzénmérgezés. A házban gyomírtót találnak, de azt még régebben vették. Mrs. Etheringtont gyilkosság vágyával letartóztatják. Nem sokkal azelőtt megbarátkozott egy köztisztviselővel, aki azóta visszatért Indiába. Házasságtörésre nincs bizonyíték, de bizalmas kapcsolat gyanítható. Fiatalember eljegyezte magát egy lánnyal, akivel a hajón ismerkedett össze. Nem tudni, hogy a levelet, mely Etheringtonról számol be a haláleset előtt, vagy után kapta-e meg Mrs. Etherington. Azt állítja előtte. Főleg közvetett bizonyítékok szólnak ellene, más gyanúsított hiánya, s az, hogy a véletlenszerűség valószínűtlen. Rokon szemv a tárgyaláson, férjének jelleme és az elszenvedett bánásmód miatt. Bíró zárszavában védelmébe veszi, hangsúlyozza, hogy az ítélet minden kétséget kizáró kell legyen. Mrs. Etheringtont felmentik. Közvélemény szerint bűnös. Élete a továbbiakban nehéz, barátok stb. Elkerülik. Két évvel a tárgyalás után nagy adag altatót vesz be, meghal. Vizsgálat véletlen okozta halált állapít meg. B eset, Miss Sharple. Korosodó vén kisasszony beteg, fájdalmai vannak. Unokahúga Freda Clay ápolja. Miss Sharple morfium túladagolása következtében meghal. Freda Clay elismeri, mivel a nagynénje sokat szenvedett, nagyobb adag morfiumot adott be, hogy csökkentse a fájdalmait. Rendőrség szerint szándékosan tette, az eljárás megindítására nincs elegendő bizonyíték. C eset. Edward Riggs, földműves. Gyanakszik, hogy a felesége megcsalja a lakójukkal Ben Craiggel. Craiget és Mrs. Ridget agyonlövik. Bebizonyosodik, hogy a lövéseket Riggs puskájából adták le. Riggs önként jelentkezik a rendőrségen, kijelenti, valószínűleg ő a tettes, de semmire sem emlékszik. Azt mondja, elvesztette az eszét. Riggset halálra ítélik, de az ítéletet életfogytiglani kényszermunkára változtatják. D eset, Derek Bradley. Viszonya van egy lányjal. Felesége rájön, megfenyegeti, hogy megöli. Bradley meghal. A halál oka sörébe kevert ciánkáli. Mrs. Bradley-t letartóztatják gyilkosság vádjával áll a bíróság elé. A keresztkérdések alatt megtörik, elítélik és felakasztják. E eset. Matthew Litchfield. Vén zsarnok, vele élő négy lányát szinte szórakozástól is eltiltja, pénzt nem költhetnek. Egyik este, ahogy hazaér, ajtaj előtt megtámadják, a fejére mért ütésbe belehal. Később a nyomozás lefolytatása után legidősebb lánya Margaret elmegy a rendőrségre, és bevallja, hogy ő ölte meg az apját. Azért tette, hogy a hugai a maguk életét élhessék, míg nem késő. Litchfield nagy vagyont hagyott hátra. Margaret Litchfieldet elmebetegnek nyilvánítják, Bradmoorba kerül, ahol nem sokkal később meghal. Figyelmesen, ám egyre értetlenebbül olvastam a kivonatot. Aztán letettem, és kérdőn Poirotra néztem. Nos, Manami? A Bradley esetre emlékszem, mondtam lassan. Olvastam róla annak idején. Gyönyörű nő volt. Poirot bólintott. De hát magyarázza meg, mi ez az egész? Először halljuk, milyen következtetésre jutott? Zavarba jöttem. Öt különböző gyilkosságról van szó. Mind máshol történt, más-más osztályhoz tartozó emberek követték el. Mi több, a felszínen semmi hasonlóság nincs köztük. Az elsőt féltékenység okozta. A másodikban a boldogtalan feleség igyekezett megszabadulni férjétől,
A harmadikban a pénz játszotta a főszerepet. A negyedik célja, mondhatni, önzetlen volt, hiszen a gyilkos nem is próbált kibújni a felelősségre vonás alól. Az ötödik pedig egyenesen brutális, lehet, hogy ital hatása alatt követték el. Elhallgattam, majd bizonytalanul hozzátettem. Van valami közös vonás bennük, ami elkerülte a figyelmemet?
Nem, nagyon pontosan foglalta össze a tényeket. Az egyetlen dolog, amit megemlíthetett volna, de nem tette, egyik esetben sem merült fel semmiféle kétely.
Nem értem.
Mrs. Etherington például felmentették. De azért mindenki biztos volt benne, hogy ő a tettes. Fredda Clayt meg sem vádolták, mindazonáltal ott sem akadt másik gyanúsított. Ricks nem emlékezett rá, hogy meggyilkolta volna a feleségét, meg annak a szeretőjét, de fel sem merült a kérdés, hogy ez esetben ki lehetett a tettes. Margaret Litchfield mindent bevallott. Látja, Hastings, mindegyik esetben egyetlen gyanúsított volt, és nem több.
Összeráncoltam a homlokomat. Igen, ez igaz. De nem értem, milyen következtetést vonhatunk le ebből.
Ó, hát most érek rá arra, amiről maga még nem tud. Tegyük fel, Hastings, hogy mindegyik esetben, amit itt felvázoltam, van egy külső eredetű, mégis közös vonás.
Mire gondol? Poirot lassan ejtette ki a szavakat.
Nagyon óvatosan szeretnék fogalmazni, Hastings. Lássuk csak. Van egy ember, nevezzük X-nek. Egyik esetben sem volt rá nyilvánvaló indítéka, hogy megölje áldozatát. Sőt, az egyiknél, amennyire tudom, X 200 mérföldre tartózkodott a gyilkosság színhelyétől. De ezt hallgassa meg. X jóban volt Etheringtonnal. X egy ideig Ricks falujában élt. X ismerte Mrs. Bradley-t. Van egy felvételem X-ről, amint Fredda Clay-vel sétál az utcán, és X a ház közelében tartózkodott, mikor az öreg Matthew Litchfield-et megölték. Ehhez mit szól?
Rámeredtem Poirotra. Aztán lassan azt mondtam. Hát igen, ez egy kicsit sok. Két-három esetben még véletlenre lehetne magyarázni a dolgot, de öt az túlzás. Valószínűtlenül hangzik ugyan, de ezek szerint az öt gyilkosságban van közös vonás.
Szóval maga is arra gyanakszik, amire én?
Hogy X a gyilkos? Igen.
Nos, Hastings, akkor talán menjünk tovább egy lépéssel. Mondok még valamit. X itt van ebben a házban.
Itt? Steelesben?
Steelesben bizony. És...
Harmadik fejezet. Egy-két másodpercig kétségbe esettem, bámultam Poirotra, azután magamhoz tértem.
Nem, ez lehetetlen, mondtam.
Maga megakadályozza. Poirot tekintete ellágyult, ahogy rám nézett.
Drága barátom, hálás vagyok a bizalmáért. Tudom-e, mindamellett, nem tudom, méltó leszek-e rá ebben az esetben is.
Ostobaság persze, hogy megakadályozza. Poirot hangja komoran csengett.
Gondolkodjon, Hastings, egy gyilkost el lehet kapni, igen. De hogyan előzzünk meg egy gyilkosságot?
Hát maga úgy értem, ha előre tudja. Gyámoltalanul elhallgattam, egyszerűen felismertem a nehézségeket. Poirot azt mondta.
Látja, nem is olyan egyszerű. Tulajdonképpen három módszert lehetne alkalmazni. Az első, hogy figyelmeztetjük az áldozatot. Óvatosságra intjük. Nem mindig sikerül, mert az embereket hihetetlenül nehéz meggyőzni róla, hogy veszélyben vannak. Főleg, ha közeli és kedves ismerősükről van szó. Felháborodnak, nem hiszik el? A másik módszer az volna, hogy figyelmeztetjük a gyilkost. Úgy értem, csak nem leplezetlenül. Tudom, mit forgatsz a fejedben, ha ez és ez meghal, te, barátom, lógni fogsz. Ez több sikerrel járhat, mint az első, de kudarcot is vallhatunk vele. A gyilkos, barátom, a legbeképzeltebb ember a világon. Ő a legagyafurtabb. Ő rá senki sem gyanakszik. A rendőrség úgyis tehetetlen lesz, stb. Esze ágába sincs megállni, és az ember csak annyit tehet, hogy utána felkötteti.
Elhallgatott, majd gondterhelten hozzátette.
Életemben kétszer figyelmeztettem gyilkost. Egyszer Egyiptomban, egyszer máshol. És mindkét alkalommal hiába. Lehet, hogy itt is így lesz.
Azt mondta, hogy van egy harmadik módszer is, figyelmeztettem.
Ó, igen. Ez kívánja a legtöbb leleményességet. Pontosan meg kell tudni, mikor és hol sújt le a gyilkos, és készen kell állni, hogy a döntő lélektani pillanatban beavatkozhassunk. Ha nem is tettenéréssel, de úgy kell elkapni, hogy bűnös szándékához kétség se férjen. Ez pedig, barátom, folytatta Poirot, nagyon nehéz és körülményes dolog, e felül biztosíthatom. Eszembe se jutna, hogy kezeskedjem a sikeréért. Lehet, hogy sokra tartom magam, de ennyire azért nem vagyok beképzelt.
Melyik módszert javasolná a mi esetünkben?
Valószínűleg mind a hármat. Az első lesz a legnehezebb.
Miért? Az ember azt hinné, az a legkönnyebb.
Igen, ha tudnánk, ki lesz az áldozat. Nem érti Hastings, hogy áldozatunk kiléte pillanatnyilag még ismeretlen?
Micsoda? Önkéntelenül tört ki belőlem a kiáltás. Lassan felderengett előttem, milyen bonyolult helyzettel állunk szemben. Kell, hogy legyen valami láncszem, ami összeköti ezeket a gyilkosságokat, de nem tudtuk, hogy mi az. Az indíték, a létfontosságú indíték hiányzott. Enélkül pedig lehetetlen kideríteni, kit fenyeget veszély. Poirot látva az arcomon, hogy felfogtam a helyzet nehézségeit, bólintott.
Látja, barátom, nem is olyan egyszerű.
Nem, mondtam. Most már látom. Semmiféle kapcsolatot sem sikerült találnia az iménti esetek között. Poirot megrázta a fejét.
Semmit?
Elgondolkodtam. Az ABC gyilkosságokról annak idején azt hittük, hogy az alfabetikus sorrend a lényeg, pedig egészen másról volt szó. Megkérdeztem. Biztos benne, hogy nincs valami rejtett szerepe a pénznek? Olyasmi például, mint amit Evelyn Kersley esetében derített ki.
Nincsen. Legyen nyugodt, kedves Hastings, a nyereségvágy volt az első, aminek utána néztem.
Ez igaz lehetett. Poirotnak ugyancsak cinikus nézetei voltak a pénzről. Megint eltöprengtem. Vérbosszú féle talán. A tények leginkább ezt igazolnák. De az összekötő láncszem akkor is hiányzott. Eszembe jutott egy történet, amelyet egy teljesen érthetetlen gyilkosság sorozatról olvastam. Később kiderült, hogy az áldozatok mind ugyanannak az esküdtszéknek voltak a tagjai, és a gyilkos egy hajdani elítéltjük volt. Felötlött bennem, hogy itt is eféléről lehet szó. Szégyellem bevallani, de Poirotnak nem szóltam a dologról. Mekkora dicsőség volna, ha oda mehetnék hozzá a megoldással. Helyette azt mondtam. És most halljuk, kicsoda X? Legnagyobb meglepetésemre Poirot határozottan megrázta a fejét.
Hát, barátom, nem mondom meg.
Ostobaság, ugyan miért nem? Poirot szeme huncutul megvillant.
Azért, Mancher, mert maga még most is az a jó öreg Hastings, aki volt, minden leri az arcáról. Nem akarom, hogy tátott szájjal bámulja X-et, miközben az arca azt mondja, ez az ember itt gyilkos.
Igazán megbízhatna bennem egy kis alakoskodás erejéig, ha szükség van rá.
Ajaj, ha alakoskodni próbál, az még rosszabb. Nem, Monami. Inkognitóban kell maradnunk. Aztán, ha majd lecsapunk, akkor lecsapunk.
Maga vén makacs ördög, mondtam. Kedvem volna. Elhallgattam, valaki kopogott az ajtón. Poirot kiszólt.
Tessék!
És belépett a lányom, Judit. Szeretném leírni Juditot, de mindig gyenge oldalam volt a leírás. Judit magas termetű, egyenes tartású lány, sötét szemöldöke, egyenes vonalú. Szépen formált álla és arca zord szigorúságot tükröz. Komor, szinte megvető arc, és nekem mindig az az érzésem, mintha valami tragédia lengné körül. Judit nem jött oda, hogy megcsókoljon. Nem az a fajta lány. Csak elmosolyodott, és azt mondta.
Hello, papa!
Félénk és kicsit zavart volt a mosolya, de mégis úgy éreztem, bármennyire utálja is a kitárulkozást, a szíve mélyén örül, hogy lát.
Hát, mondtam, és nevetségesnek éreztem magam, mint mindig, ha fiatalok közt vagyok.
Eljöttem.
Jól tetted, kedves, mondta Judit.
Éppen most mesélem neki,
szólt közbe Poirot,
hogy hogyan főznek itt.
Olyan rosszul? Kérdezte Judit.
Ezt nem is kellene kérdezni a gyermekem. Hát magának máson se jár az esze, csak azokon a kémcsöveken meg mikroszkópokon. A nagy ujja most is merő kék a metanoltól. Igazán helytelen volna, ha majd az sem érdekelné, hogy mit teszik a férje?
Én nekem sose lesz férjem.
Márhogy ne lenne? Ha mi másra teremtette volna a bongyő?
Remélem, sok mindenre, felelte Judit.
Első le mariage, a házasság.
Nagyszerű, mondta Judit.
Maga majd keres nekem egy derék férjet, és én minden erőmmel gondoskodni fogok a hasáról. Ki nevet, mondta Poirot. Egyszer még rájön, milyen bölcsek az öregek.
Újra kopogás hallatszott, majd dr. Franklin lépett be az ajtón. Magas, esetlen 35 éves fiatalember volt, az álla határozott, a haja vörös, a szeme ragyogó kék. A legügyetlenebb ember, akit életemben láttam, mindig belebotlott valamibe. Neki ment a spanyol falnak, Poirot széke mögött, elfordult és gépies mentegetőzés félét mormogott. Már-már kitört belőlem a nevetés, de észrevettem, hogy Judit nem mosolyog. Biztosan hozzászokott az e félékhez.
Ugye emlékszik az apámra? Kérdezte.
Dr. Franklin megrezzent, idegesen összehúzta magát, aztán felpislantott, bámult egy darabig, majd hirtelen kinyújtotta a kezét, és félszegen így szólt.
Hogyne, persze, jó napot. Hallottam, hogy eljött.
Mondja, fordult Judithoz.
Muszáj átöltöznünk?
Ha nem, folytathatnánk még egy kicsit vacsora után. Előkészíthetnénk egy-két lemezt?
Nem, mondta Judit.
Beszélni akarok a papával.
Ó, persze, hát persze.
Elmosolyodott, bocsánat kérőn kisfiúsan.
Bocsásson meg, annyira lekötnek ezek a dolgok. Borzasztó, olyan önző vagyok.
Bocsásson meg, kérem. Az óra ütni kezdett, Franklin sietve rápillantott.
Úristen, milyen késő van, még kikapok.
Megígértem Barbarának, hogy felolvasok neki vacsora előtt. Ránk vigyorgott és eliszkolt, közben neki ment az ajtófélfának.
Hogy érzi magát, Mrs. Franklin?
Ugyanúgy, de lehet, hogy rosszabbul, mondta Judit. Szomorú, hogy ennyit betegeskedik.
Egy orvosnak kész őrület, vetette oda Judit. Az orvosok az egészséges embereket szeretik.
Milyen szívtelenek vagytok ti fiatalok, kiáltottam fel. Judit hidegen ennyit mondott. Csak a tényt állapítottam meg.
A jó doktor, mondta Poirot, mégis rohan, hogy felolvasson neki.
Elég bolond, felelte Judit. A nővér is felolvashat, ha mindenáron azt akarja.
Ami engem illet, én el nem bírnám viselni, hogy nekem felolvassanak.
Hát az ízlések különbözők, jegyeztem meg.
Az az asszony végtelenül ostoba, mondta Judit. Na-na, mon enfant, gyermekem,
szólt közbe Poirot.
Nem értek egyet magával.
Más sem olvas, csak a legócskább regényeket.
A férje munkája egyáltalán nem érdekli. Nem tart lépést a modern gondolkodással, folyton csak a bajáró síránkozik. Én mégis azt mondom, szólt megint Poirot, hogy magának fogalma sincs róla, gyermekem, milyen jól használja ez az asszony az agytekervényeit.
Tipikus nő, nem vitás, mondta Judit.
Csupa turbékolás, meg gügyögés. Maga biztos az ilyeneket szereti, Poirot bácsi.
Egyáltalán nem, mondtam. Poirot bolondul a nagy darab, szenvedélyes, orosz típusú nőkért.
Szóval elárul, Hastings. Nos hát, a maga apja Judit világéletében rajongója volt a vörös hajnak. Rengeteg kellemetlensége származott belőle.
Judit elnézően mosolygott.
Milyen mókás emberek maguk.
Elfordult, és én felálltam.
Ki kell csomagolnom, és meg is fürödnék vacsora előtt.
Poirot megnyomott egy keze ügyébe eső csengőt, és egy-két másodperc múlva belépett az inas. Csodálkozva meredtem az idegen emberre. Hát, George-al mi lett? George Poirot inasa volt hosszú évekig.
Hazament a családjához, beteg az apja. Remélem előbb-utóbb visszajön. Addig,
rámosolygott új inasára,
Curtis vigyáz rám.
Curtis tisztelettudóan visszamosolygott. Nagy darab fickó volt, kifejezéstelen mondhatni ostoba arcú. Ahogy kiléptem az ajtón, még láttam, hogy Poirot gondosan bezárja a papírlapokat tartalmazó irattáskát. Zúgó fejjel bandukoltam vissza a szobámba. Negyedik fejezet. Mikor aznap este lementem vacsorázni, úgy éreztem, egyszerre valószerűtlen lett az élet. Miközben átöltöztem, többször is feltettem magamban a kérdést, vajon nem Poirot találta-e ki az egészet? Végül is öreg ember már az öreg fiú, az egészségével is baj van. Kijelentette ugyan, hogy az esze még mindig vág, de igaz-e vajon? Egész életét a bűnügyek kibogozásának szentelte. Olyan meglepő volna, ha a végén ott is gyilkos cimatol, ahol nincs. A rákényszerített tétlenség szintén fájón érinthette. Mi sem valószínűbb, hogy eltervezett magának egy új vadászatot. Vágyálmok, teljesen észszerű neurózis. Kiválasztott egy-két újsághírt, belemagyarázott valamit, valami homályos figurát, egy őrült tömeggyilkost. Ezzel szemben nagyon is valószínű, hogy Mrs. Etherington megölte a férjét, a földműves lelőtte a feleségét, egy fiatal nő halálos adag morfiumot adott be öreg nagynényének, egy féltékeny feleség beváltotta fenyegetőzését és elintézte a férjét, s egy őrült vénkisasszony valóban elkövette azt a gyilkosságot, amelyet be is ismert. Más szóval mindegyik eset az, aminek látszik. Ez ellen minden bizonnyal józan szemlélet ellen nem hozhattam fel semmi mást, csak a Poirot zsenialitásába vetett makacshitemet. Poirot azt mondta, gyilkosság van készülőben. Stiles tehát megint bűntény színhelye lesz. Az idő majd igazolja vagy megcáfolja az állítását, de nekünk addig is meg kell tennünk mindent, hogy megakadályozzuk, ha igaznak bizonyul a feltevés. És Poirot tudja, ki a gyilkos, én pedig nem. Minél többet gondoltam rá, annál sértőbbnek találtam a viselkedését. Őszintén szólva ez azért pimasság. Azt akarja, hogy együttműködjen vele, és nem tárja fel előttem a titkát. És miért? A magyarázata merő ostobaság. Untam már ezt a buta tréfát a beszédes ábrázatomról. Tudok én titkot tartani, mint bárki más. De Poirot mindig ragaszkodott a nézetéhez, hogy áttetsző karakter vagyok, és bárki leolvashatja róla, mire gondolok éppen. Időnként azzal próbálta enyhíteni a sértést, hogy tiszta, becsületes jellemem rovására írta a dolgot, mely nem tűr el semmiféle csalást. Na persze, gondoltam magamban, ha ez az egész ügy nem más, mint Poirot agyszüleménye, akkor érthető, hogy miért ilyen szűkszavú. Mikor a gong megszólalt, még semmire se jutottam, így hát tanácstalanul, de nyitott szemmel mentem vacsorázni, hogy kinyomozzam a rejtélyes X-et. Elhatároztam, hogy Poirot minden szavát szentírásnak veszem. Van közöttünk valaki, aki már 5 gyilkosságot elkövetett, s most a 6. készül. De ki az? Mielőtt vacsorához ültünk, a társalgóban bemutattak Miss Cole-nak és Allerton őrnagynak. Az előbbi magas, még mindig csinos nő 33-34 éves lehetett. Allerton őrnagy iránt már az első percben ösztönös ellenszenvet éreztem. Jóképű, 40-es, széles vállú, bronzarcú férfi volt, könnyedén csevegett, s szinte minden szava mögött volt valami hátsó gondolat. Szeme alatt jól látszottak a táskák, a kicsapongó életjelei. Gyanítottam, hogy sokat tivornyázik, esetleg szerencsejátékot űz, iszik, és persze falja a nőket. Láttam, hogy a vén Luttrell ezredes sem kedveli, és Boyd Carrington is igencsak hűvösen bánik vele. Allerton inkább a társaság hölgytagjainál aratott sikert. Mrs. Luttrell elbűvölten csevegett neki valamiről, s ő lustán alig titkolt szemtelenséggel bókolt. Bosszankodva láttam, hogy Judit is élvezi a társaságát, és százszorta jobban megerülteti magát, mint amikor másokkal beszélget. Sosem értettem, miért a hitvány férfiak vonzzák legjobban az okos nőket.
Ösztönösen éreztem, hogy Allerton rongyember, és 10 férfiból 9 biztosan egyetértett volna velem. De 9 nő, vagy talán mind a 10 ezzel szemben rögvest beleszeret. Ahogy vacsorához ültünk, és elénk tették a szürkés, kocsonyás, valamivel teli tányérokat, szemem körbejárt az asztalon, hogy fölmérje a lehetőségeket. Ha a Poirot nem téved, s az esze még ma is ugyanúgy vág, akkor ezek közül az emberek közül valaki gyilkos, és bizonyára közveszélyes őrült is. Poirot ugyan nem mondta kinyíltan, de véleményem szerint X csak is férfi lehet. Vajon melyik? Nyilván nem a vén Luttrell ezredes a gyengeségével, határozatlanságával. Norton, aki távcsővel a kezében rohant ki a házból? Nem valószínű. Egész kellemes fickónak látszott, kicsit nyámnyilának, mint akibe kevés életerő szorult. Na persze, gondoltam, épp elég jelentéktelen figurából lett már gyilkos. Van, aki egyenesen azért öl, hogy így hívja fel magára a figyelmet. Fáj neki, hogy keresztül néznek rajta, kutyába se veszik. Éppenséggel Norton is besorolható lenne közéjük. De Norton bolondul a madarakért. Mindig is úgy véltem, hogy a természet szeretet egészséges vonás egy férfiban. Boyd Carrington? Ugyan? Az egész világ ismeri a nevét. Kitűnő sportember, politikus. Mindenki tiszteli, felnéznek rá. Franklint úgy szintén elvetettem. Tudtam, mennyire tiszteli és becsüli Juditot. No és Allerton őrnagy? Nála már hosszabban elidőztem. Undorító alak. Az a fajta szélhámos, aki a tulajdon nagyanyját is megnyugasztaná. Mézes-mázos, behizelgő modorú férfi. Most is szónokolt, önmagán csattanó történeteket adott elő, s a többiek szívből kacagtak bánatos ábrázatán. Ha Allerton X, tökéltem el magamban, biztosan nyereségvágyból követte el a gyilkosságokat. Igaz, Poirot nem jelentette ki határozottan, hogy X férfi. Szemügyre vettem Miss Colt. A mozdulatai görcsösek, nyugtalanok, szemmel láthatólag ideges természet. Szikár, csontos, de a maga módján jóképű nő. Egyebekben teljesen normális, hétköznapi teremtésnek látszott. Az asztalnál ő, Mrs. Luttrell és Judith képviselték a női nemet. Mrs. Franklin a szobájában vacsorázott, a nővér pedig csak utánunk ült asztalhoz. Vacsora után odálltam a szalon ablakába, s a kertet szemlélve megpróbáltam emlékezetembe idézni azt a pillanatot, amikor Cynthia Murdoch, az a bronzszínhajú fiatal lány, átszaladt előttem a pázsiton. Milyen gyönyörű volt a fehér egyenruhájában. Úgy belefeledkeztem a múltba, hogy igencsak összerezzentem, amikor Judith karon fogott, s a francia ablakon át kivezetett a teraszra. Mi a baj? Kérdezte hirtelen. Megdöbbentem. Baj? Mire gondolsz? Olyan furcsán viselkedtél egész este. Miért bámultál meg mindenkit az asztal körül? Ideges lettem. Nem is hittem volna, hogy így kiüljenek az arcomra a gondolataim. Megbámultam? Biztosan a régi időkön járt az eszem. Talán szellemeket is láttam. Ja, persze, te már voltál itt egyszer fiatal korodban, ugye? Ha jól emlékszem, akkoriban gyilkoltak meg valami öreg hölgyet. Megmérgezték, Strychninnel. Milyen volt? Kedves, undok? Elgondolkodtam a kérdésen. Igen, jó asszony volt, feleltem lassan. Nagy lelkű, folyton alamizsnát osztogatott. Ja, az a fajta nagy lelkűség. Enyhe megvetést éreztem Judith hangjában. Aztán feltett egy furcsa kérdést. Boldogok voltak itt az emberek? Nem, nem voltak boldogok. Ezt legalább tudtam. Nem, feleltem. Miért? Bezárva érezték magukat. Tudod, minden Mrs. Inglethorpe volt, és ő csak zseppénzt adott. A mostoha gyerekei nem kezdhettek önálló életet. Hallottam, hogy Judith zihálva szedi a levegőt. Szorítása erősödött a karomon. Ez kegyetlenség. Visszaélés a hatalommal. Nem szabadna megengedni az ilyesmit. Az öregektől és a betegektől el kéne venni a hatalmat, hogy ne állhassanak útjába az erőseknek, a fiataloknak.
Meg vannak békjózva, emésztik magukat, semmire fecsérlik az energiájukat, amit pedig fel lehetne használni, fel kellene használni. Micsoda önzés!
Ez a tulajdonság nem csak az öregek monopóliuma.
Ó, tudom, papa, szerinted a fiatalok is önzők. Lehet, de a miénk az tiszta önzés. Csak azt akarjuk, amit valóban akarunk, de egyáltalán nem akarjuk, hogy más is azt tegye. Mi senkiből sem akarunk rabszolgát csinálni.
Nem. Csak éppen eltapossátok, aki az utatokba kerül.
Judit megszorította a karomat. Ne légy olyan kiábrándult. Én igazán senkit sem taposok el, és te se próbáltál uralkodni fölöttünk sohasem. Hálásak is vagyunk érte.
Alig, ha nem akartam, mondtam ki őszintén. De anyátok ragaszkodott hozzá, hogy a magatok hibájából okuljatok.
Judit újra megszorította a karomat. Tudom. Gondoskodni akartál rólunk, mint valami kotlós. De én utálom a gondoskodást. Ki nem állhatom? Abban azért egyetértesz velem, hogy néha hasznos életeket áldozunk fel haszontalanokért, nem?
Előfordul, ismertem el.
Persze azért drasztikus eszközökre nincs szükség. Ha valakinek nem tetszik, hát tegyen róla. De megteheti-e? Megteheti-e?
Csodálkozva néztem rá, a hangja egészen átforrósodott. Sötét volt, nem láthattam az arcát. Aztán halkan, zavartan így folytatta.
Olyan sok minden, olyan bonyolult. Anyagi meggondolások, felelősségérzet. Nem szívesen bántunk meg valakit, akit szeretünk. Minden. És az emberek olyan lelketlenek. Tudják, hogy kell kihasználni az eféle érzéseket. Sokan olyanok, mint a piócák.
De drága kislányom, kiáltottam fel megdöbbenve a hangjából sütő gyűlölettől.
Valószínűleg ő is rájött, hogy túlságosan heves kitörésre ragadtatta magát, mert felnevetett és visszahúzta a kezét.
Nagyon heves vagyok.
Az ilyesmi elég érzékenyen érint. Tudod, hallottam egy esetről, egy vén szörnyetegről. És amikor egy nő elég bátor volt, hogy elvágja a csomót, és megszabadítsa azokat, akiket szeretett. Rásütötték, hogy őrült. Őrült! Ez volt a legnormálisabb dolog, amit tehetett, és a legbátrabb is.
Szörnyű bal sejtelmem támadt.
Hol hallottam, nem is